Maga az életút is ilyen izgalmas, érdekes, különleges volt Rácz Kálmán esetében?
Én azt gondolom, hogy igen, hiszen egy olyan szereplőről beszélünk, aki hát mire eljutott életének a felére, már annyi fordulaton átment, míg más embereknek egy egész életútot esetén nem adatik meg. Hát ő egy komáromi szekeres gazda, tehát egy ilyen komáromi vállalkozó, kereskedő családnak volt a sarja, és az első világháborúban orosz fogságba esett nagyon korán, 1915-ben, és csak 1918 elején jutott haza vissza Magyarországra onnan, megszökött a fogságból, és hát 1917 őszén például Szentpéterváron volt, tehát a bolsevik hatalomátvétel környékének az idejét ott töltötte, és ezáltal olyan tapasztalatokat szerzett, ami élethosszíglannak bizonyult az ő életében. Itthon aztán egy utóbb ellenforradalminak nevezett szervezet, a Magyarországos Véderő Egyesület, közkeletűen MOVE-nek lett az egyik alvezére. Túl sokáig nem működhetett ilyen pozíciójában, mert már 1919 elején letartóztatták, és a tanácsköztársaság idejét végig fogságban töltötte. Ebből adódóan neki hát volt egyfajta deficitje a Horthy korszakban, tehát nem tudott részt venni azokban az ellenforradalmi összeesküvésekben, melyekben számos társa részt vett. Ezt próbálta pótolni, különítményes vezérként tündökölt a Horthy korszak első két évében, és aztán pedig hát sok más különítményes vezérhez hasonlóan ő is parkolópályára került, ő a hadilevéltárban, a mostani hadtörténelmi levéltárnak lett a munkatársa, és tulajdonképpen itt úgy tűnik, hogy egy ilyen elkallódó katonatiszttel állunk szemben, itt a 20-as években vagyunk, de aztán azonban az évtized végén és a 30-as évek elején nagyon furcsa környezetben kezd el mozogni, ugyan ő jellegzetesen baloldali, mondhatjuk a szélső baloldali értelmiségiek, írók, költöknek a társaságában, hogy csak egy példát mondjak erre, József Attilával is megismerkedik, de Danzinger Ferenc, Lázár Vilmossal, illetve Magyar...
József Attilával még sakkozott is, ha jól tudom.
József Attilával még sakkozott is a visszaemlékezések szerint a Japánban, de ennél fontosabb, hogy József Attilának a sokáig elkallódónak gondolt, és hát meglehetősen sokáig kibeszéletlen kéziratát, a Nemzeti Szocializmus című kéziratát, mely 1933 derekán született, tehát Hitler hatalomra jutása után, hát tulajdonképpen ő inspirálta, ezt az irodalom történészek meggyőzően bizonyították már. Mondhatjuk, egy szélsőségek közt csapongó emberről van szó Rácz Kálmán esetében, aki bizonyos szuggesztív erővel mindenképpen rendelkezett, másképp nem hathatott volna ebben a körben, és egy nagyon sajátos összjáték alakul ki, tulajdonképpen szövegíróként működnek mögötte ezek a figurák, elsősorban Danzinger Agárdi Ferenc, később Agárdi Ferencként szerzett magának nevet 1945 után, és úgy tudnak megjelentetni ezek a sokszor priuszos kommunisták Horthy-kori első vonalbeli lapokban cikkeket, hogy Rácz Kálmán neve alatt, aki például a Pesti Naplóban publikál, az egyik prominens lap a két világháború közti időszakban is.
Így a 20. század elején, közepén szinte elkerülhetetlen volt, hogy ne legyintse meg az embert egyik-másik szellemi politikai irányzat?
Hát akinek volt valamennyi affinitása a politikához, vagy érdeklődött iránta, az nyilván megérintették a különböző politikai irányzatokat. Rácz esetében az az érdekes, hogy teljesen szélsőséges irányzatok érintik meg, és olyan irányzatok, melyeket hát egy ember életen belül sokszor elképzelhetetlennek gondol az utókor, mert hogy ön, míg a 30-as évek elején az elmondottak szerint kapcsolatba került a kommunista mozgalommal, és annak a de facto vezetőjével, Magyar Józseffel is, az ő nevét még érdemes megemlíteni. Ugyanakkor a 30-as évek első felében ő bekerül a kormánypártba, és hát Gömbös Gyula híveként, kormánypárti képviselőként tevékenykedik. Tehát ez egy meglehetősen sajátos életút ilyen szempontból.